itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkverebesre kalauza ükönöket. A település közigazgatásilag Nagy Tusnádhoz tartozik, tőle 2 kilométerre északra az Olt bal partján a Vermet-patak beömlésénél fekszik. Egyesek szerint nevét a verebeskőnek nevezett sátorszerű pásztorkaibáról kapta. Viszont van még egy másik hihetőbb elmélet is, ugyanis a hidegkút részen vasbányák voltak. A vasat feldolgozták, verték, vagy másképpen mondva vasverető volt a faluban. Története során többször leégett. A falu borvizekben rendkívül gazdag, egykor palackozó üzeme is volt a nyugati részen. A zsidóé forrás vizét palackozták. Mivel nagyon szénsavas volt, nem bírta a szállítást, így a palackozást abba hagyták. A falutól délre elterülő Benesrétláp védett terület borvízforrások táplálják. Látnivalói között említhetjük római katolikus templomát, amely a Szent Őrző Angyalok tiszteletére épült a 15. és 16. század fordulóján. A 18. században barokk stílusban átépítették, tornya 1836-ban készült a régi helyett. Természeti értékként tartják számon a Benesrétlápot, a Nyírkert rétlápot, a Varsavész rétlápot és a Kicsicsemő rétlápot. Híres szülötte Sándor Imre római katolikus pap, gyulafehérvári nagypréposzt, püspöki helynök, a római katolikus egyház mártírja, aki Römnikus Szörád börtönében halt meg. De még élnek a csíkverebesiek emlékezetében Kovács Ignác, Kovács Lajos, ifjú Kovács Lajos, Kovács Mihály, Kovács Balázs, Kovács Antal, György Illés és András József római katolikus papok is.
Csíkverebesen a legutolsó felmérés szerint egy olyan 140-en vannak a hívek.
A közbirtokosság összterülete 391 hektár.
Egy kicsi közösségben hatványozottan nehéz megmaradni.
Mi többnyire önerőből dolgozunk, úgy vagyunk, hogy évről évre, amit keresünk, azt próbáljuk visszafektetni, hogy tudjunk haladni a mai technológiával.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Thank you.
Csikverepes plébánosa is Csontede nagytusnádi plébános. Mekkora közösséget pásztorol Csikverebesen?
Csikverebesen a legutolsó felmérés szerint egy olyan 140-en vannak a hívek. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy dömbő-római katolikus közösség.
Minden vasárnap van Szentmise Verebesen is?
Minden vasárnap reggel 9-kor van Verebesen Szentmise, ezt így örököltem, és aztán bevezettük, hogy kedden reggel 8-kor is legyen Szentmise. Nagyjából ez a két időpont, amikor Verebesre átlátogatok. A történelemben vissza kell nyúljunk, mert a tusnádi templom úgy épült, hogy a tusnádi és verebesi hívek összefogásával, tehát gyakorlatilag közös templom volt a két falu számára. Verebes mindig is tusnádhoz tartozott, mint filia 1726 óta, mióta tusnád, mint plébánia önállóvá vált és levált Csíkkozmásról. Átjártak a hívek gyakorlatilag tusnádra misére, annak ellenére, hogy a verebesi templom az régebbi, az írások szerint talán 15.-16. század beli. De mindig kérdés volt a verebesek számára, hogy miért nem jár át a bab gyakrabban verebesre misézni, és úgy nagy végságomra szolgált, mikor a régi levelezésekben, még Majláth Gusztáv Károly püspök idejéből megtaláltam a leveleket, hogy már akkor is kérték a verebesiek, hogy a pap járjon át gyakrabban Verebesre misézni. A püspök úrnak a válasza akkor az volt, hogy a távolság tusnádtól Verebesig annyi, mint Verebestől tusnádig, tehát méltóztassanak a hívek továbbra is átjárni tusnádra misére. Nyilván, hogy azóta a világ sokat változott, aszfaltút kötte össze a két falut, ez 3 kilométer, tehát nem nagy távolság, és kocsival könnyű átjárni, és ilyen szempontból akkor a templomot, azt a közösséget is megerősíteni, élettel megtölteni.
Aki most hallja a beszélgetésünket, bizonyára felmerül benne a kérdés, hogy miért a verebesek és a tusnádok építették a nagytusnádi templomot, mikor van Verebesen is templom, minek kellett ez a hozzájárulás?
Tény az, hogy egy templomban, hogyha közösség összegyűl, szebb és ünnepi liturgiát lehet tartani. Nem mindegy, hogy 3-4 helyen kell sietve misézni egy-egy kis közösségnek, vagy sikerül egy központi helyre összegyűjteni a közösséget, és akkor egy ünnepi szentmisében közösen adunk hálát a Jóistennek. A másik, hogy ezáltal meg is ismeri a közösség a saját tagjait, vagyis nyilván, hogyha nem találkoznának a verebesek, a tusnádiak ilyen rendezvények, vagy akár ünnepi szentmisék alkalmával, akkor könnyen elhidegülnének egymástól, vagy nem tudnának egymásnak a mindennapos életéről, dolgairól. Fontos, hogy összetartsunk.
Akkor a nagytusnádi római katolikus templomban van egy olyan rész, ahol a verebesiek ülnek?
Igen, az oldalsó bejárat felül fel is van írva, hogy tusnád és verebes hívei építették a templomot, és hát a Szent Anna kápolna felőli rész volt hagyományosan a verebesieknek a része. Most is például az úrnapi szentmisére a verebesiek átjönnek, talán ez, ami ugye a hagyományból megmaradt leginkább, az úrnapi szentmise, amikor is a 4 oltárból az első oltárt a verebesiek készítik és díszítik fel.
Most, hogy megvalósult a verebesiek álma és a plébános úr átjár hétközben is, mekkora a templom látogatottság? Ebből a kevésből hányan mennek el, mondjuk egy keddi szentmisére?
Azt el lehet mondani a verebesi közösségről, hogy egy összetartó közösség, és a 140-ből egy olyan 30-40-en azért ott vannak a vasárnapi szentmisén. Azt mindenképpen tudni kell, hogy minél kisebb egy közösség, annál összetartóbb. A hétköznapi misékre is egy olyan 7-8-10-en azért eljárnak. Ami verebesen sajnos gond, hogy a falu nagyon előregedőben van, és nem látom, hogy majd 20-30 év múlva ki fog szentmisére járni, akár egy hétköznapi szentmisére, de hát bízom abban, hogy az emberek megadott ponton szükségük van egy bizonyos időre, hogy megérjen az igény a lelkiek iránt, és nem egyszer tapasztaltam, hogy aki fiatal korában talán úgy el volt a világ dolgaival, azért úgy 40-50 éves korban kezdéshez kapni és megfontolni, hogy nem árt a Jóistennel is békességben lenni, hát hogyha találkozunk majd szemtől szembe, akkor mit mondok neki.
Nyáron gondolom, hogy még kijárnak a római katolikus templomba, mert egy domb tetején van, azoknak mondjuk el, akik esetleg nem jártak itt Csíkverebesen, de télen is ki tudnak menni, ha idősek a hívek?
A tusnádi templomhoz azért nehezebb feljutni, mint a verebesi templomhoz. A tusnádi az valóban egy magas dombon van, jobban mondva falu van völgyben. A templom az a domb szélen van, vagy a síkságnak a peremén, a patakvölgy, ahol kezdődik. Nem is az odajutás inkább a gond, hanem sokszor a templomoknál a fűtésnek a problémája hideg, ami itt Csíkban azért próbára tud tenni bennünket. De hát a fűtést is megoldottuk a verebesi templomban is. Ott vettünk egy kicsi ügyes csempekályhát, az égit le kellett bontani, mert már nagyon rossz állapotban volt, és ez jól ki tudja melegíteni a templomot. Tehát ilyen szempontból nem mondom, hogy ötcsillagos luxus körülmények között, de azért mégis úgy gondolom, hogy egy olyan liturgikus tér, amelyik lehetővé teszi, hogy az ember imádkozzon, és ne arra kelljen figyeljen, hogy jaj, most akkor a lábujkám fagyott le, vagy a fülem fagyott le, vagy kényelmetlen az ülés. Tehát azért megvan az, ami kell, nem nagy kényelemmel, de hogy ami a templomhoz kell, hogy az működőképes legyen.
Ez az előregedő közösség önerőből tudja javítani a templomot, vagy már ez is kezd gond lenni, hogy tudják megtartani ilyen állapotban?
A verebesi közösség sok szép közmunkát és munkálatot el tudtunk végezni. Gondját viselik a templomnak. Nyilván, hogy egy ekkora közösség számára nem könnyű a templomot fenntartani. Én amikor ide kerültem, akkor azzal fogadtak, hogy van egy megnyert pályázat a templom belső felújítására, csak éppen nem volt kivitelező. Utána kellett kibogozzuk, hogy azt a szép belső festést megőrizve tudjuk a templomot belülről felújítani. Aztán a közösségnek az indítványozása és önereje volt például, hogy felújítottuk az orgonát. Itt különösen is a verebesi közbirtokosságnak kell köszönetet mondani, és a verebesi egyháztanácsosoknak. Jelenleg 3 verebes egyháztanácsos van, aki nyilván az összegyháztanácsnak a tagja, de hát ők persze, hogy ők külön a verebesi ügyekért felelnek elsősorban. És akkor az idén új oltárterítőket csináltattunk, azokra is a hívek összeadták a pénzt. Tehát ilyen szempontból egy olyan közösség, amelyik próbál önellátó lenni, vagy próbálja a maga dolgait rendben tudni.
Most a Szentmiséken szól az orgona?
Igen, tehát az orgona az végig is működőképes volt Verebesen, de hát ugye javításra szorult. És akkor ez arról szólt, hogy egy pár hónapig kellett hiányoljuk az orgona hangját. Nem is mentünk messze a javítással, hanem itt Újtusnádon van egy orgonajavítómester, Bors László, ő újította fel az orgonát. A legnagyobb újítás az volt, hogy nem manuálisan kell pompálni a szélládát, hanem motor került be, és a kántor segéd nélkül is tud orgonálni. Régen mindig valaki kellett pompálja a szélládát, hogy feltöltse levegővel.
Amúgy énekes közösség a csíkverebesi? A Szentmiséken együtt énekel a közösség, vagy énekel a kántor és a plébános?
Azt szoktam mondani, hogy a templom az nem színház, hogy csak tapsolni megyünk oda s bámészkodni. A Szentmisében részt kell venni. És bizony mi csináltunk olyat a kántor úrral, hogyha a hívek egy kicsit ellustultak az énekkel vagy az imával, mi elhalkultunk. És aztán észbe kaptak, hogy hoppá, hát valaki kell mondjon valamit, mert itt csend lesz. És akkor imádkoztak és énekeltek, meg ezt én mondom is nekik, de hát ezt most már újabban nem kell megcsináljuk, mert kialakult Tusnádon is, meg Verebesen is, hogy igenis bekapcsolódnak a liturgiába, imádkoznak, énekelnek. És ehhez még hozzá kell fűznem azt is, hogy először is Verebesre vettem énekes könyveket, pont azért, hogy a szöveg legyen ismert, legyen kézbe, de hát aztán az volt a visszajelzés, hogy a betűk túl kicsik, és azt javasolták, hogy vegyünk egy kivetítőképernyőt, és jelenleg most egy ilyen kivetítővel van megoldva, hogy az énekszövegek ki vannak vetítve, onnan jobban lehet látni a szöveget, olvassák, énekelnek, kedves kicsi közösség ilyen formában.
Szóba került, hogy egy előregedő közösségről beszélgetünk. Miért nincs fiatalság?
Egy kicsi közösségben hatványozottan nehéz megmaradni. Hát gyakorlatilag még Tusnádhoz képest, pedig Tusnád sem egy óriási falu, de még Tusnádhoz is képest parányi munkalehetőség gyakorlatilag a mezőgazdaságon kívül nem nagyon van, és ebből adódik, hogy nagyon sokan valóban máshol kapnak munkát, elvándorolnak, elköltöznek. Ha a fiatal családok nincsenek, akkor gyerekek se születnek. Sajnos már évek óta nem volt elsáldozás, vannak olyan évek, hogy egyáltalán nincsen keresztelés, most a tavaly volt mondjuk 2, de összességében valóban egy kicsi közösség fog maradni, de én remélem, hogyha kis közösségként is, de megmarad.
Temetni kell?
Temetések száma az változó, tehát a 3-4 temetés is Verebesnek már sok. Ez most változik. Az elmúlt években olyan is volt, hogy 5 temetés volt, de általában 1-2 temetés évente ennyi szokott lenni.
Nagyon szépen karban tartott a templom körüli temető. Ezt a hívek vagy a hozzátartozók tartják rendben, vagy ezt valahogy másképp oldják meg, hogy ilyen szép, egységes és rendezett?
A sírokat a hívek tartják rendben. Egyfajta igényesség Verebesen ilyen szempontból mindig is volt, hogy a sírokon virág legyen. A kaszálást pedig a harangozó sekrestyés, illetve családja végzi, besegít a polgármesteri hivatal is, illetve közmunkával, ha úgy van, akkor még takarítjuk vagy kaszáljuk, de valahogyan Verebesen mindig megvolt egyfajta egyetértés, hogy az nem lehet, hogy a temető ne legyen lekaszálva, vagy ne legyen rendbe tartva. Bátorítom és támogatom is, mert fontos, hogy ezek a helyek szépek legyenek, gondozottak legyenek.
Nagyon sok faragott kő fejfa található a csíkverebesi temetőben. Melyik a legrégebbi? Mert nagyon sokat látok, ami akár 2-300 éves is.
Most, ha viccesen kellene válaszoljak, akkor azt mondanám, hogy az a legrégebbi, amelyikről már az évszámot nem lehet leolvasni. Tehát az 1800-as évekből, amik még olvashatóak, vagy megvannak, azok is régiek, de vannak ennél régebbiek, tehát egészen az 1700-as évekig visszamenőleg mindenképpen lehet sírkereszteket találni. Egy kicsit sajnálom, hogy erre is nincs idő, hogy adott ponton kibetűzzük, kiolvassuk, és megörökítsük a régi feliratokat, mielőtt teljesen elvesznének, hogy mégis azért melyik kereszt milyen üzenetet hordoz. De hát gondolom, ez egy szakmabelinek lenne elsősorban a feladata, ki tudja, talán valaki belelkesedik, és akár egy kutatási munka, vagy egy doktori munka kapcsán ezt magának feladatként felvállalja, hogy talán a nézens feltérképezze egy kicsit ezeket a kereszteket.
Csíkverebesről származott híres ember van-e, aki itt nyugszik a csíkverebesi temetőben?
Hát aki Csíkverebesről származik és híres is, sajnos nem a csíkverebesi temetőben nyugszik, és azt sem tudjuk pontosan, hogy hol nyugszik. Sándor Imre vértanú papról van szó, aki Verebesen született 1893-ban. A központban szolgált Márton Áron püspök atya idejében volt ő először is püspök helyettes, majd ordinárius, és 51-ben őt is letartóztatják, és annyit tudunk csak, hogy 56-ban Rümnikus Szeráton meghal, de pontosan még a napot se tudjuk, sose, hogy hol van eltemetve. Tehát ennek az áldatlan korszaknak lett ő is az áldozata. és azt tudjuk ugye, hogy az ő szentjavatási pere is folyamatban van. A verebesi sekrestjében az ő arcképe be van keretezve, és a falra ki van téve, úgyhogy amikor megyek misézni, akkor újra meg újra rátekintek, és eszembe jut, hogy csak ugyan mennyi áldozatot is kellett hozni az évek, évszázadok során, hogy hitünkben, nemzeti öntudatunkban megmaradhassunk.
A csíkverebesi római katolikus templom oldalán van egy, én fakeresztnek látom, és Sándor Imrének a tiszteletére került az oda. Ez mióta látható itt? Mikor állította a hálásutókor tiszteletére?
Azt még tudom, hogy a 90-es évek végén helyezték a templom oldalára a keresztet, amelynek az alján egy lánc van. Ez is emlékeztet Sándor Imre börtönéveire. Mindenképpen én, amikor ide kerültem, akkor ez az emlékmű már régi volt. És így emlékezteti a helyközösséget is, hogy mi adtunk az egyháznak nem csak egy papot, hanem egy vértanú papot, aki, amit mondottam, püspöki helynök is volt, akár a bécsi döntés után Kolozsváron a Magyarországhoz szakadt részeket ő irányította. De azt is el kell mondani, hogy a most élő papok, szerzetesek körében is vannak, akik akár verebesi származások, akár verebesi felmenőkkel, gyökerekkel rendelkeznek. Ilyen szempontból is Verebes beírta magát az erdélyi egyház történelembe.
Felénk jár egy olyan mondás, hogy Csíkban a vereb az nem madar. Erre büszkék a verebesiek, vagy idegesíti őket, hogyha ezt hallják valakitől?
Igen, és hogy a medve nem játék, ugye ezt is oda szoktuk tenni. Ezt a mondást sokat idézik, de kevesen értik. Nem árt talán ezt megmagyarázni, hogy miért is van, hogy Csíkban a vereb nem madár. Ismeretes, hogy Alcsíkon van Csíkverebes, Felcsíkon pedig van Csíkmadaras, ez két külön falu. Hát nyilván, hogy ilyen szempontból nem egyértelmű, hogy Csíkverebesre megy valaki, vagy Csíkmadarasra. Ilyen szempontból mondják, hogy Csíkban a veréb nem madár, mert a kettőt nem lehet összetéveszteni, vagy összekeverni.
De ez a mondás, ez hogy alakult ki? Én úgy tudom a történetet, hogy állítólag a verebesi lelkésznek küldtek egy levelet, amit elvittek talán Madarasra, és akkor mondta a verebesi lelkész, hogy jó, ő érti, hogy ez megtörtént, de Csíkban a veréb az nem madár, tehát verebes az verebes, és madaras az madaras.
Gondolom, hogy erről sok legenda kering. Amit én hallottam, hogy egy bácsika akart jönni külföldről ide Verebesre, és nem jutott eszébe a helységnek a neve, és hogy akkor ő jegyet venne, de valami madaras helyre, és akkor visszakérdeztek, hogy jó, de az madaras vagy, akkor Verebes. És hát azt mondja, hát miért? Hát a Csíkban a verib nem madár. Én így tudom ezt a verziót, de hát valószínűleg az igazság már nem fog kiderülni, de minden esetre mindegyik történet, ugye a maga szellemiségében megnevettet, meg jó kedvere derít.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you.
Szennyes Lóránt verebesi lakós vagyok. Tulajdonképpen ebben a pici faluban én egy mezőgazdasági vállalkozó vagyok, és emellett a helyi pici közbirtokosságnak is az elnöke vagyok. A közbirtokosság neve Tompát közbirtokosság.
Ez a kis közbirtokosság, ez mekkora? Tehát mekkora területen gazdálkodik, hány tagja van?
A közbirtokosság összterülete 391 hektár. Ebből a 391 hektárból tulajdonképpen a visszaigényléskor 248 hektár erdős területot és 142 legelős terület. Időközben már akkor is a legelőnek nagyobb része beerdősödött volt, egy 60-65 hektár tiszta legelő, a többi erdős legelő, és az újabb üzemtervek szerint meg is fogja változtatni a funkcióját, már nem legelőnek, hanem erdőnek fog szerepelni. Most már nem létezik, hogy erdős legelő, vagy erdő, vagy legelő.
Az erdőből tudnak pénzt csinálni? Milyen ez az erdő? Vágható, vagy fiatal erdő?
Nem egy olyan pénzgyár ez az erdő, mert az erdőnek több mint 60%-a lombhullató. Ebből annyi haszna van a közösségnek, hogy tulajdonképpen a tűzifát innen tudjuk biztosítani a tagság részére.
Küzdködnek-e olyan problémával, hogy olyan tagja is vannak a közbirtokosságnak, akik nem csíkverebesen laknak?
Én úgy látom, hogy nem probléma. Van egy-két kivétel akkor, amikor Budapesten vagy valahol távolabb él a közbirtokossági tag, de ez nagyon minimális, és a többi közbirtokossági tag, hogyha nem is a faluba, de a legközelebbi városba, a környéken nincs ebből problémánk. Még mindenkinek arra a tűzifára van a legnagyobb szüksége. Nagyon kicsi az a kivétel, aki a tűzifa helyett a tűzifa árat igényelő, nincs ilyen problémánk.
Beszélgetésünk előtt mondta, hogy szeretné, hogyha ezt már átadhatná valaki másnak. A közbirtokosságoknál nem lehetne azt megcsinálni, hogy rotációban legyenek az elnökök, és akkor kell gondolkodni mindig valaki újban.
A nagyobb közösségekben ez nem akkora probléma. Tulajdonképpen nem is az, hogy nem lenne, aki átvegye. Egyre szigorodó erdőtörvények vannak, egyre szigorodó dolgok vannak. Inkább Márszet nem látok. De reméljük, hogy majd lesz egy fiatalabb generáció, aki az elkövetkező jövőben jön, és még jobban fogja tudni csinálni, mint az elődei.
Arnold vagyok, 27 éves, csíkverebesi lakos és gazdálkodó.
Milyen gazdálkodni Csíkverebesen?
Eléggé jó, már vannak földterületek, kevés a lakós, és ez miatt egyéneknek több terület tud jutni.
A földek minőség az milyen?
Többféle osztályú terület van. Azt szokás mondani, hogy a tusnádi és a verebesi területekkel, az csíkszentkirályi területeket ganyézni lehetne. Annyira jó minőségű, többnyire homokos területek vannak, vannak kötöttebbek is, de lényegében első osztályú területek találhatók itt.
Mellettünk éppen egy hatalmas rumplis tábla van, az nagyon szép. Amúgy még mit lehet itt termeszteni, ami kifizetődő?
Hát a gabonafélék, most már kezdtek kukoricákat is termelni, de az még nem annyira beérő típus itt nálunk. A pityóka és a búza a fő ág. Vannak területek, ahol répát is termelnek, cukorrépát, de azt már inkább ott Csíkozmás és Szent Márton területein termelnek.
A krumpli az milyen? Van ilyen csipszburgonya is, étkezési, vagy milyeneket termesztenek?
Többnyire étkezési burgonyát termesztünk mi, de mivel hogy itt található a Csíkszentsimoni csíkisör, gyár mellék ágazata a csíki chips, így eléggé gyakori kezdett lenni most már a chipstermelés is környékünkön, de mi nem foglalkozunk azzal, és inkább étkezési burgonyát termesztünk.
Valamikor nagyon sok burgonya termett ezen a vidéken, aztán volt egy periódus, amikor úgy mindenki csökkentette a területét. Most az idén mi a helyzet? Úgy próbálnak többet termeszteni, tanulva abból, hogy a tavaly volt egy periódus, amikor nagyon jól el lehetett adni?
Ez én úgy gondolom attól is függ, hogy ki mennyit áldoz rá. Viszont most már többnyire önállósultak az emberek, és aki csak ezzel foglalkozik, az évről évre muszáj termeljen, ahhoz, hogy megéljen belőle. Már hogyha egyik évben úgy látjuk, hogy az ára a krumplinak megfelelő, viszont másik évben nem, és csak az ár határozza meg, hogy mennyit ültetünk, akkor abból nem tudunk megélni. Mert folyamatosan minden évről évre ugyanannyit kell termeljünk ahhoz, hogy kivedelmező legyen.
A tavalyi burgonyából sok maradt raktáron, vagy sikerült értékesíteni?
Sikerült mindent értékesíteni, nem volt baj az eladásunkkal nekünk.
Gondolom, hogyha minőségi a termék, akkor gabonából is, meg krumpliból is el lehet adni.
Igen, hát volt egy időszak, amikor ott ünnepek előtt keresték a burgonyát, aztán január végéig nagyon csend volt. Ugye akkor kezdték behozni a külföldi pityókát, és ez miatt úgy minket háttérbe szorítottak.
Itt a területek tulajdonjogba vannak helyezve? Vagy még azért van, amit visszakapni?
Tulajdonjogban vannak most már úgy helyezve. Mindenki visszakapta, hogy egy Csíkverebesen a társas már lassan 10 éve, hogy csődbe ment. Mindenki visszaigényelte a területeket, és ezáltal úgy nagyjából mindenkinek saját területe van.
Én sok parlagon maradt területet nem látok. Van amúgy a határban?
Nincs, nem mondhatnám, hogy van.
Minden mezőgépük megvan, amivel dolgozzák a területeket?
Most már ugye minden meg kell legyen ahhoz, hogy tudjál önállóan gazdálkodni, mert most már nem működik az a szokás, hogy kalákába egymásnak segítünk permetezni, vagy pityókát ültetni, vagy pityókapálni, mert hogy az évszakok is annyira nem meghatározóak, hogy nincs idő, hogy egymásra várjunk, hogy a szomszéd is, meg a koma is meg tudja csinálni idővel a kapálásukat.
A gazdaságnak a modernizálása, ez pályázott útján jött létre, vagy saját pénzből, önerőből?
Mi többnyire önerőből dolgozunk, úgy vagyunk, hogy évről évre, amit keresünk, azt próbáljuk visszafektetni ahhoz, hogy tudjunk haladni a mai technológiával.
Emellett valami mással lehet foglalkozni, vagy egész emberes ez a gazdálkodás?
Nekünk nincs elegendő területünk ahhoz, hogy csak ebből meg tudjunk élni. Ez miatt foglalkozunk asztalossággal is.
Képületasztalossággal, vagy bútorasztalossággal is?
Bútorasztalossággal foglalkozunk. Bútor, ajtó, ablak, ami a háztartáson belül fából elképzelhető.
Akkor úgy képzeljem el, hogy reggeltől délig mondjuk a határban van, pihenésképpen akkor az asztalos műhelybe?
Igen, többnyire így, hogy reggel felkelünk, aztán lássuk, hogy milyen idő van. Hogyha jó idő van, akkor megyünk délelőtt a mezőre, utána pedig megyünk vissza a műhelybe, amikor már nincs a mezőn dolog.
Thank you.
nagyon sok fiatal azt mondja, hogy ő bizony kipróbálja a külföldöt, mert mekkorák a lehetőségek. Ön kipróbálta-e?
Úgy, mint munkás, úgy nem próbáltam ki, de viszont 13 éven keresztül jégkorongoztam, és ebből kifolyólag volt rálátás, hogy érdemes kimenni külföldre dolgozni, úgy, mint munkás, vagy nem is. Miután befejeztem a jégkorongot, így úgy döntöttem, hogy inkább itthon próbálom meg a munkakeremet kialakítani. Családi vállalkozásként ez így megéri itthon.
Hát akkor a számítások bejöttek?
Igen, teljes mértékben.
A sportot miért kellett abba hagyni?
Abban az időben, ugye, amikor én befejeztem, ott volt a vég, hogyha még folytattam volna, lehet, hogy már csak időhúzás lett volna számomra. Én nagyon szerettem a jégkorongot, de úgy gondoltam, hogy itt már lépnem kell, hogy vagy ez, vagy az. Hogy családom is lett így, úgy gondolom, hogy ez jó lépés volt számomra, hogy elkezdtem a gazdaságot.
Nem lehetett volna megmaradni a sport környékén is, edzőként, vagy valami sportembernek?
Lehetett volna, de én úgy gondolom, hogy ez hosszú távon sokkal stabilabb, mint a sport. Már a sport egyik évben fönt, a másik évben lent van.
Egy fiatalembert miért vonza a gazdálkodás, vagy az asztalosság? Mi benne a motiváló?
Úgy gondolom, hogy ez emberfüggő is. Ugye a szüleim már nagyon régóta foglalkoznak ezzel. Gyerekkoromban is kérdezték, hogy szeretnék-e menni a mezőre velük, mondtam, hogy persze. Amikor a mezői munkával végeztünk, akkor jöttünk haza, édesapám ment be művelbe dolgozni, jöttem én is vele, néztem, hogy mit lehetne csinálni, mit hogyan kell csinálni, és így megszerettem nagyon, bele szerettem ezekbe a dolgokba.
Minden munkafázist elejétől végig el tud végezni mezőn is, meg az asztalos műhelyben is? Vagy van, amit apu csinál, és van, amit én csinálok?
Egy időben volt, amikor apum csinálta a főbb részeket, utána én az apróságokat, de most már pár év eltelt után én is most már teljes mértékben tudom csinálni az asztalosságot is, és a mezőgazdasági munkát is.
Az asztalossággal mekkora körzetet szolgálnak ki? Honnan jönnek a rendelők?
Többnyire innen az Olcsiki medencéből, nem igazán tudnánk másfele is terjeszkedni még, tehát ahhoz több ember kellene. Ugye mi csak ketten dolgozunk, és ez miatt így Olcsiki medence úgy minket lefoglal egész évre.
Ilyen rendkívüli, ízléstelen megrendelések jönnek, hogy láttam valahol valami csilivilit, és azt szeretném én is otthonra elkészítetni, vagy azért itt még a jó ízlés határán belül rendelik a bútorokat?
Vannak olyan egyének, akik, ugye van ez az internetes oldalap Pinterest, és ott kinézik az adott típust, viszont azok nem mindig fából készültek, hanem vannak ezek az MDF préselt lemező dolgok, amiket úgymond könnyebb megcsinálni, már azt ragasztják, gépek csinálják, viszont fából nem mindig lehet ugyanazt a modellt megcsinálni.
Ilyenkor nehéz meggyőzni a klienset, hogy megpróbálhatjuk, de úgyse lesz olyan, vagy inkább jobb belátásra bírják, hogy azért válaszol valami rendes típus, vagy rendes modellt.
El szoktuk olyankor mondani, hogy ez nem biztos, hogy olyan lesz, mert nem épp olyan egyszerű fából megcsinálni, de van, amikor a kliens azt mondja, de ő már pedig olyan szeretne, és akkor nekiállunk, megcsináljuk. Van, hogy hasonló lesz, van, hogy a kliens azt mondta, hogy teljesen ugyanaz.
Na jó, de ilyenkor, mikor nem pont az lesz, amit szeretne, akkor húz az órát?
Nem, olyankor mondja, hogy a rendelés elején már, hogy mondjuk mi, hogy ez nem biztos, hogy olyan lesz. Nem, vagy azt mondja, jó, amilyen lesz, olyan lesz. Úgy is fog kelleni.
Hogyha ennyire a nap ki van töltve, hát vagy gazdálkodása, vagy asztalossággal, akkor egyáltalán pihenésre, szabadságra jut-e idő?
Jut, már ugye mi előtt ketten vagyunk, akkor úgy szoktuk csinálni, hogy vagy én, vagy apum megy külön-külön el nyaralni, vagy pihenni. Meg tudjuk oldani családon belül, mivel családi vállalkozás, akkor pihenünk, mikor szeretnénk.
Bővítésben gondolkodnak, vagy ez most már éppen elég a család erejének?
A mezőgazdaságot is szeretnénk egy picit bővíteni még, viszont az asztalos műhelyt szeretnénk most már új korszerű gépekkel felszerelni.
Belátható időn belül ez megvalósul, vagy attól függ, hogy alakul a világ sorsa?
Reméljük, hogy a korszerűsítés az úgy karácsonyig megtörténne, és megérkeznének akkor már az új gépek is.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Csíkverebesen készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Molnár József polgármesterrel, Albert Tibor vállalkozóval, Szenyes Lóránt gazdálkodóval és Molnár Rózália háziasszonnyal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.